Dicsőség Jézus Krisztusnak, dicsőség mindörökké. Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, akik nyitott szívvel kapcsolódnak be a mai görögkatolikus hittanóránkba. Több hónap óta az Ószövetséget olvassuk és értelmezzük. Megpróbáljuk úgy olvasni, úgy értelmezni, mint az a szeretet szövetségének a története. Ma is tovább lépünk az ószövetségi történetekben, és megpróbáljuk kiolvasni belőle, hogyan szeret bennünket az Isten. Teremtés könyve 11. fejezetében a következő történetet olvassuk. Az egész földnek ugyanaz volt a nyelve, és ugyanazok voltak a szavai. Amikor az emberek keletről elindultak, Sinár földjén találtak egy nagy síkságot, és ott letelepedtek. Így szóltak egymáshoz. Gyertek, csináljunk téglát, és égessük ki. A tégla épületkőgyanánt szolgált, a szurok pedig kötőanyagul. Azután így szóltak, rajta építsünk várost és tornyot, amelynek teteje az égig ér. Szerezzünk nevet magunknak, és ne szórodjunk szét a földön. Akkor az Úr leszállt, hogy megnézze a várost és a tornyot, amelyet az emberek építettek. Így szólt, nézzétek, egy népet alkotnak, és egy nyelvet beszélnek. Ez csak a kezdete tevékenységüknek. Ezután semmi sem lesz nekik lehetetlen, aminek a megvalósítását elgondolják. Ezért szálljunk le, és zavarjuk össze nyelvüket, hogy senki ne értse a másik nyelvét. Az Úr tehát szétszórta őket onnét az egész földön, s abba kellett hagyniuk a város építését. Ezért nevezik az Bábelnek, mivel az Úr ott zavarta össze az egész föld nyelvét, és onné szórta szét őket az Úr az egész földön. Kedves hallgatók, nyitott hittanórát hallhatnak a Mária Rádió hullámain keresztül. Hozzá is lehet szólni, vagy kérdés lehet föltenni a 061-374-09-04-es telefonszámon, amely hívásokat Farkas Miklós barátunk, a technikus fogad, és ha a hittanóra anyagához kapcsolódik, akkor be is adja. És én pedig, ha tudok, válaszolok a föltett kérdésre, de meg is köszönöm a hozzászólásokat, hiszen nem csak a magam bölcsességét szeretném továbbadni, hanem bízom abban, hogy az ilyen hittanórákon keresztül maga a lélek működik, dolgozik, és nem csak itt a Mária Rádió stúdiójában, hanem a hallgatók lelkében is. Nagyon fontos, hogy a pap prédikációját, a hittanórát, a szentírásról vagy a teológiáról szóló tanításokat azzal a nyitott lelkülettel hallgassuk, hogy meglegyen bennünk a készség, hogy ma mit mond nekem az Úristen. Most is ezt javaslom a kedves hallgatóknak, akár az autóban, otthonukban, vagy adott esetben munkahelyen, ahol lehetséges, hallgatják ezt a mostani hittanórát. Indítsák föl magukban, mit mond nekem ma az, amit ma hallok, így a Mária Rádión keresztül. Istenem, mit akarsz nekem mondani ezeken a hallott szavakon keresztül? Először is játszunk. Próbáljuk meg ezt a történetet a hitetlen szemével szemlélni. Mire jut az ember? Úgy tűnik, hogy ezek az emberek, akikről szól a történet, nagyon jó szándékúak. Egyet alkotnak, egy a nyelvük, ugyanazok a szavaik, és hát elindulnak, hogy valahol maguknak valami letelepedési helyet találjanak, elindulnak keletről, és Sineár földjére találnak, egy nagy síkságon ott letelepszenek, és összefognak. Még ügyesek is, okosak is, nem csak jó szándék vezeti őket, föltalálják a téglát, fölismerik a szuroknak a kötőanyagát, rajta építsünk város, tornyot, tetej az égig ér, nagyra törőek, jót akarnak, szerezzünk nevet magunknak, híresek akarunk lenni, ne szórodjunk szét a földön, egységre törekszünk. Na most ezzel szemben az Úristen egyszer csak leszáll, megnézi, hogy mit csinálnak ezek az emberek, mintha egy ellenséges hatalmas erő közeledne, és valóban úgy is viselkedik, nézi, hogy egy népet alkotnak, egy nyelvet beszélnek, mintha féltékeny volna ezekre az emberekre, és csak a kezdete a tevékenységüknek, sőt, meg is akarja akadályozni, hát nehogy végbe vigyék, amit terveznek, hogyha ez most sikerül nekik, egy hatalmas tornyot építhetnek, utána már semmi nem lesz nekik lehetetlen, aminek a megvalósítását elgondolják. Hú, hát ezt ne hagyjuk, zavarjuk össze a nyelvüket, nincs is egyedül ez a hatalmas erő, hanem összefog a többiekkel, ki tudja, hogy kik ezek, akikkel beszélget, és szálljunk alá, zavarjuk össze a nyelvüket, nehogy értsék egyik a másikát, és nem csak összezavarja a nyelveket, hanem szét is szórja őket a földön, abba kell hagyniuk a város építését. Ez a hatalmas felső erő meghiúsítja az emberek jó szándékú törekvését, összezavarja a nyelvüket, abba marad a város építése, szétszóródnak az egész földön. Hát tényleg, ha ilyen hitetlen megközelítéssel, szemlélettel vesszük, akkor eléggé szomorú a történet, és eléggé furcsa ez a hatalmas erő, amelyik az embereknek a kárát akarja. Hát nézzük meg akkor a hívő szemével. Mi minden van elrejtve, beépítve ebbe a történetbe? Túl azon, hogy természetesen az emberi alkotás kéznyomát is magán viseli. Hiszen nem ez az egyetlen történet a világirodalomban, amely ezzel a kérdéssel foglalkozik. Miért beszélnek több nyelven az emberek? Már a sumér-akkád irodalomban, amelynek egyébként a babiloni hatalomnak, városnak a fölépítése is fűződik, föltették ezt a kérdést, és létezik olyan ókori történet, Krisztus előtt több mint 2000 évvel, amely szintén ezt a kérdést feszegeti, hogy az embereknek a nyelve miért ennyire sokrétű, miért van az, hogy nem értik egymás nyelvét. Tehát egyfajta emberi próbálkozás annak leírására, hogy mi az oka a nyelvek sokféleségének. Ebbe az emberi próbálkozásba, ebbe az emberi történetbe aztán nagyon sok minden beépül, amelyen keresztül az Isten szent lelke tud üzenni. Elsősorban nekünk, ma Mária Rádió hallgatóinak, vagy ennek a hittanórának a résztvevőinek, és nem másokra gondoljunk, hogy kinek mit üzenhet, vagy milyen üzenete volt az elmúlt korokban ennek a történetnek, nagyon sokféle értelmezését olvashatjuk a Biblia magyarázatokban, hanem nekem mit mond, az én számomra milyen üzenete van ennek a mai történetnek, ennek a mai hittanórának. Nézzük részleteiben. Azzal kezdi a történet leírása, hogy keletről elindultak az emberek. fölidéződhet bennünk mindjárt a első bűnbeesésnek a története, amikor Ádám és Éva megszegi az Istennek a parancsát, a kígyónak a ravassága kísértése eredményeképpen, és az Úristen közéjük megy, a alkonyati szelőben meghallják a lépteit, és akkor is úgy tűnik, hogy valami bosszúálló Isten, mert hogyha ti ezt tettétek, akkor lám, én megbüntetlek titeket. Úgy remélem, hogy elég bőségesen magyaráztuk már azt a történetet, hogy valójában az Isten nem büntet, hanem az ember tetteinek a következményét mondja ki, mint egy rávilágítva, rávezetve az embert, hogy nézd, mit tettél, mi a következménye annak, amit elkövettél, és ezen keresztül válik nyilvánvalóvá az, amit büntetésnek érzékel az ember. Na most akkor fogalmazódik meg sok minden más következmény mellett, az embernek ugye arca verejtékével kell megszerezni a kenyerét, az asszony és a férfi között ellenségeskedés keletkezik, az asszony vágyakozik a férje után, de uralkodik rajta, fájdalommal szüli a gyermekét, és így tovább. És az Édentről keletre űzi az Isten az embert, el kell távolodnia abból az édeni állapotból, amelybe beleteremtette, amelyet neki készített az Úristen, és ettől a keletről indulnak el az emberek. Ugye a Teremtés könyvének a második fejezetében ezt olvassuk, amikor az embert elűzte az Úristen, Éden kertjétől keletre oda állította a kerubokat és a fenyegető tüzes kardot, hogy őrizzék az élet fájához vezető utat. Akkor is beszéltem már erről, hogy valójában az élet fájához azért nem engedi oda az Úristen a bűnössé vált embert, nehogy végtelenségig szaporodjon a bűn, az emberi élet, a földi élet, a bűnös élet, a bűntől megterhelt emberi élet lehatárolódik, először sok száz éves, aztán egyre rövidebb korú emberek lesznek, 120, aztán már csak 80 évig élnek az emberek, hogy véget vessen a bűn láncolatának, ne legyen végtelen, örökre szóló a bűnnek a sora, hanem azáltal, hogy az élet fájához vezető utat egy kerubbal megközelíthetetlenné teszi, mint egy lezárja a bűnös életet, hogy aztán majd a Krisztus által hozott új élet elvezethesse a bűntelen, a bűntől megtisztult, megváltott emberi életet az örök élethöz. Ami meglátjuk, hogy ennek a történetnek a végén is valami hasonlót találunk. Minden esetre most azt látjuk, azt halljuk, hogy az ember elindul keletről, minthogyha vissza akarna menni a saját erejéből. Még egy másik ponton is találkozunk a kelet szóval, amikor, vagy mint tájegységgel, Káin, amikor elköveti testvérgyilkosságot, akkor ott is ugyanerről van szó, hogy a tetteinek megvan a következménye, nem büntetésként, hanem saját tetteinek következményeként elzárkózik a emberi közösségtől, és félnie kell, és elment, Teremtés 4. fejezetében ezt olvasjuk, elment Káin az Úr színe elől, elmenekül, és letelepedik Nót földjén Édentől keletre. Most azonban az emberek keletről elindulnak, valami nagyot akarnak alkotni. Saját maguk beszélik meg, hogy mit is tegyenek, anélkül, vagy ahelyett, hogy mindezt a Teremtő Istennel is megtárgyalnák, megbeszélnék. Jakab evangéliumában találunk erre utalást, amikor figyelmeztet, hogy mi a következménye annak, hogyha az ember maga indul el, oda megy, ahová akar, és ezt nem beszéli meg az Úristennel. Jakab apostol katolikus levelének a 4. fejezetében ezt olvassuk. Rajta hát, mondjátok csak, ma vagy holnap, abba a városba indulunk, ott töltünk egy évet, kereskedünk és nyerészkedünk. Lám, ti azt sem tudjátok, mit hoz a holnap, ugyan mi az életetek, csak pára, amely rövid ideig látszik, azután elenyészik. Ehelyett azt kellene mondanotok, egészíti ki Jakab, ha az Úr akarja, élni fogunk, s ez vagy az fogjuk tenni. Ti pedig kevélyek vagytok és dicsekvők, folytatja. Minden ilyen dicsekvés rossz. Aki tehát tudja, mi a jó, de nem teszi, az vétkezik. Lám már Jakab is összekapcsolja az embernek ezt a saját magától induló kezdeményezését a kevésséggel, a dicsekvéssel. Ha nem az Istennel beszéled meg, hogy hová megyek, ha az Úr akarja, ha nem az Isten beleegyezését kérem az én elhatározásomra, óhatatlanul kevésségbe és dicsekvésbe csúszik az ember. Ha megfigyeljük a ószövetségi történetet, ott is ugyanez történik. Elindulnak, az Istennel nem megbeszélve a dolgokat, sőt úgy tűnik, hogy az Isten által kijelölt iránynak ellen irányába indulnak el, hogy aztán nevet szerezzenek maguknak. Elindulnak tehát az emberek keletről, hogy ezt a nagy várost fölépítsék. Így szóltak egymáshoz, ugye nem az Istennel beszélik meg, csak önmagukkal, így szólnak egymáshoz, gyertek, csináljunk téglát és égessük ki, a tégla épületkő gyanánt szolgált, a szurok pedig kötőanyagul. Kétségtelen, hogy okos, értelmes és ügyes az ember. Nagyon sok mindent felfedez. Ezzel kezdődött, hogy fölismerte, hogy hogyan lehet az építő anyagokat úgy átalakítani, kiégetni az agyagtéglát, aztán a szurkot úgy használni, hogy az kötőanyagul szolgáljon, hogy hatalmas építményeket építsenek. Ahogy említettem, a sumér akkád birodalom, amely összeköthető ezzel a területtel, az Eufrátesz partján fölépült városban természetesen váltogatták egymást a népek, a birodalmak, de bizony Krisztus előtt már 2400-2500 évvel álltak hatalmas épületek, amelyről a korabeli agyagtáblák, régészeti megtalált tárgyakból világosan kiolvasható szövegek, agyagtábla szövegek is beszámolnak az ottani építkezésekről. Épp a festőket, művészeket megihlette ez a fajta emberi tevékenység, amely azt mutatja, hogy az ember önmagától is hatalmas dolgokat tud megalkotni. Talán a leghíresebb Peter Bruegelnek a festménye ma a Bécsi Szépművészeti Múzeumban található, nem is olyan messzire tőlünk. A 16. században ábrázolja ezt a hatalmas építményt, amely már-már az égig ér, de bizonyos területein már ott az építményben füst látszik, minthogyha azt a pillanatot ábrázolná, rögzíteni a híres festő, amikor éppen meghiúsulni látszik a hatalmas épületnek a fölépítése, vagy a terve. Az ember tehát ügyes, okos, sok mindent föltalál, és aztán azóta látjuk, hogy az eltelt évezredek kultúrája nyomán hatalmas birodalmat tud építeni, és ma már nem okoz neki nehézséget, hogy égigérő házakat építsen. Láttam egy nagyon érdekes képet, amely ezt a Bruegel képet egészíti ki, és egy hatalmas tornyot ábrázol, minthogyha a 16. századi festménynek a folytatása képpen be is fejeződne ez a torony, egy hatalmas nagy gyárkémény, amelynek a tetején kifelé omlik a füst, és az emberek maszkokban, vegyi álarcokban tudnak csak építkezni, vagy ábrázolja őket az újkori festő, mert hogyha befejeződik ez az emberi építmény, akkor saját maga ellen fordul, ez fejezi ki az újkori festmény, hogyha befejezi az ember a saját erejéből és elszántságából tervezett építményt, akkor az visszafordul ellene. Ennél sokkal szebb építményeket láthatunk a hatalmas metropoliszokban, óriási világvárosokban, felhőkarcolók szelik az eget. Érdekes ez a szép magyar kifejezés, hogy felhőkarcoló, karcolja az építmény a felhőket, az egeket, az egekig ér, de bizony ezt a civilizációt méltán mondja II. János Pál, Szent Pápánk a halál civilizációjának, mert visszafordul ellenünk. Megépítettük már ezt a hatalmas tornyot, tornyok sokaságát, de azt látjuk, hogy nem az ember javát szolgálja, kényelmünket szolgálja, jól élünk benne, jól érezzük magunkat benne, de valójában a saját kultúránkat, a jövőnket ássuk alá ezekkel. Hogyha az ember az építményével a saját maga dicsőségét akarja mutatni, megmutatni, akkor óhatatlanul szembefordul vele. Ezért szenved a mai civilizációnk, ezért semmivel sem boldogabb a mai ember, mint a néhány száz évvel ezelőtti őse, akik még nem tudtak ilyen hatalmas épületeket építeni, a civilizáció vívmányainak nyomába se léptek annak idején, de úgy tűnik, hogy hiába építettük föl ezt a pompásnak tűnő egekben nyúló civilizációt, az ember nem lett sem jobb, sem boldogabb, mint a korábbi ősei. Vajon ezt kell-e építenünk? Vajon ezzel tudjuk-e teljesíteni az Istennek az akaratát, tervét? Ez az a világ, amelyet ránk bízott az Úristen, annak gondozását, művelését. Ezt a kérdést nagyon komolyan föl kell tennünk magunknak, ezt a civilizációt akarjuk-e építeni, amely egyre inkább érzékelhető módon szembefordul velünk. A tornyot föl akarták építeni azzal a szándékkal, hogy szerezzünk nevet magunknak. Az ember dicsősége valójában, amikor önmagának a dicsőségét keresi, ez nem más, mint az önzésnek a meleg ágya. Az ember, amikor saját dicsőségét keresi, úgy indul, hogy közösen próbálják megvalósítani ezt a nagyságot, de bizony minden ilyen történetben előbb-utóbb megjelenik az önzés. Az ember saját magának a dicsőségét akarja, nem csak az Istennel szemben, hanem a másik emberrel szemben is. Mihelyt az ember az önmaga dicsőségét keresi, ennek következménye lesz, hogy a másik emberrel is szembefordul. Az öndicsőítés az önzésnek a meleg ágya, és az önzés pedig a széthúzásnak a szülője. Az ember az emberrel ellenségként, a másik ember ellenségként tekint. Akkor még azt mondják, szerezzünk nevet magunknak, és ne szóródjunk szét a földön. Minthogyha az ember érezné ennek a veszélyét, hogy szétszóródnak a földön, valahogy a már a bűntől megromtott emberi természetet hordozó lény érzékeli ennek a veszélyét, és megpróbálja ezt megakadályozni, hogy ne szóródjunk szét, nehogy ellenséggé váljunk, ezért szerezzünk nevet saját magunknak. Mint egy bele van építve ebbe az emberi törekvésbe a saját kudarca. Mert a öndicsőítés hordozza ezt az önzést. Bizony, erre is láthatunk a mai világunkban is példát. Egyik alkalommal meghívtak egy nemzetközi béke tárgyalásra. Örömmel mentem el, akkor éppen Rómában volt. Valójában ez a nagy békemozgalom, nemzetközi békemozgalom az egész világot behálózza, főleg Ázsiában, de Európában is, és az amerikai kontinensen is nagyon sok követője van. örömmel mentem el erre a konferenciára, magam sem tudtam, hogy miért pont engem választottak ki, de minden bizonnyal többeket is meghívtak erre. Hát én magam is felszólaltam ezen a konferencián, és végig hallgattam az ottani ázsiai, amerikai, más európai országokból jövő embereknek a tanítását, vagy a buzdítását. Nem egyedül voltam keresztény, de a legtöbben nem keresztények voltak, így aztán én természetesen az Isten dicsőségéről és Jézus békéjéről beszéltem, amely nélkül nem valósítható meg az emberek közötti béke. Hát meghallgattak, mint egy véleményt a sok közül természetesen, de ennek nem volt különösebben átütő ereje, hát megdicsértek, hogy én is szépeket mondtam, de azért érezhetően ez a béke mozgalom az emberi törekvésnek az alapja, az emberi törekvésre alapszik, és szép filmeket láthattunk arról, hogy ismétlem, főként Ázsiában óriási, akár több millió embert megmozgató hatalmas rendezvényeken hirdetik, hogy ne legyen többé háború, legyen végre béke, az emberek között fogjunk össze, és valósítsuk meg a nagy világ békét. Hát megmondom őszintén, itt országvilág előtt, hogy többet aztán nem mentem el ezekre a béke konferenciákra, még egy ideig, még néhány évig is küldözgették nekem a meghívót, hogy menjek el ide és oda, de nem láttam értelmét. Ez a fajta törekvés, amely a békét Isten nélkül akarja megvalósítani, eleve kudarcra van ítélve. Gyönyörű, szép, látványos béke mozgalmakat, béke meneteket, béke ünnepségeket, konferenciákat lehet rendezni, közben pedig a világ más fertáján ugyanúgy föllobbannak, lángra lobbannak a harcok, a háborúk, és úgy gondoltam, sokkal inkább ezekre a helyekre kell ellátogatni, a háború miatt szenvedő embereket kell inkább meghallgatni, és velük a kapcsolatot fölvenni, talán többet tudunk tenni annak érdekében, hogy megszüntessük az emberek közötti viszálykodást. Nem minthogyha a háborút meg lehetne szüntetni ezzel, de a háború ütötte sebeken mégis jobban tudunk így segíteni gyógyító erővel, minthogyha nagy béke mozgalmakban veszünk részt ezeken a óriási eseményeken. Isten nélkül, Jézus Krisztus nélkül a béke nem megvalósítható. Föl kell ismerni, hogy ezek az emberi próbálkozások kudarcra vannak ítélve. Hát valójában ezt jelzi előre a bábeli nyelvzavar is, hogy szép, nemes törekvései lehetnek az embernek, de hogyha ezt az Isten nélkül akarja megvalósítani, nem csak hogy nem fog sikerülni, hanem éppen az ellenkezőjére fordul. A történet így folytatódik. Az Úr leszállt, hogy megnézze a várost és a tornyot. Nagyon kedves ez a kép, leszáll az Úristen, mint amikor egy felnőtt ember oda kuporodik a gyermekhöz, aki a homokozóban számára olyan nagyon nagy impozáns építménynek tűnő homokvárat épít, letekint rá, és nem arról van szó, hogy szétrombolja ezt a homokvárat, mint a gonosz férfi, kicsit ez a képzet ébred bennünk, hanem megnézi, hogy mit is akar csinálni ez az ember. Ma is így van, hogy amikor az ember saját magából akar Isten csinálni, akkor észre kell vennie, hogy szembe fordul vele az élet. Így van ma is, az ember élet és halál ura akar lenni. Meg akarja szabni az életnek a kezdetét, hogy mikortól ember az ember, és ő akarja meghatározni az életnek a végét, mikor nincs értelme már az életnek, mikor kell azt megszakítani. Az abortusz és az eutanázia két olyan szörnyű jelenség, amelyet az ember ebben a civilizációban a saját vívmányának tart, holott éppen a saját drámája, tragédiája. Nem beszélve arról, új jelenségként meg akarja szabni a saját nemét, hogy ő férfi vagy nő akar lenni. Valójában inkább nevetséges, tragikomikus próbálkozások ezek, amelyek fájdalmas eredményekkel járnak, hogyha nem csak a jelenség felszínét nézzük, hanem az, hogy mit ébreszt, mit kelt az emberi lelkekben, akár az abortusz, akár az eutanázia, akár a saját magával magát el nem fogadni, nem, elfogadni nem képes ember, aki még a nemén is így vagy úgy módosítani akar, mindez visszafordul, visszájára fordul az emberi életet, annak az abszurd arcát mutatja. Az élet és a halál a Teremtő Istennek a kezében van. A történet így folytatódik, ezután nem lesz semmi lehetetlen nekik, szálljunk le és zavarjuk össze a nyelvüket. Valójában itt is az történik, mint a bűnbeesés után, hogy meg akarja akadályozni az Isten a gonosznak a terjedését, az önzésnek a hatalomra jutását. Nem bosszúból, féltékenységből akadályozza meg az embernek ezt a tervét, gátolja meg a megvalósulását, hanem éppen azért, mert nem akarja, hogy véglegesüljön, elhatalmasodjon ez az önmagával szembeforduló, az önzést gerjesztő emberi törekvés. A teremtéskor is többes számot használ az Úristen, teremtsünk embert képmásunkra, magunkhoz hasonlóvá. Itt is érdekes és nehezen érthető módon többes számot használ az Úristen, szálljunk le és zavarjuk össze a nyelvüket. Most nincs idő arra, hogy ennek a teológiai vonatkozásait kibontsuk. Korai volna még itt a Szent Háromságos Isten személyeire gondolni, inkább az akkori emberképnek az elképzelése szólal meg ebben, de mégis, hogyha a Szent Három keresztény hittel szemléljük, akkor azt láthatjuk, hogy az Isten soha nem cselekszik egyedül, nem önmagában van, nem mint egy magányos, önző despota formája, irányítja az élet eseményeit, hanem közösségben hozza meg ezt a döntést, és nem csak az Isten, hanem az emberrel való közösségben. Valójában az embernek a javát akarja az Úristen. És mindent az ember javára fordít, akkor nyelvzavar keletkezik, és az emberek szembefordulnak egymással, de a Teremtő és hatalmas Isten ezt a szembefordulást is át tudja formálni, az ember javára tudja alakítani. A pünköst az, amelyik a nyelvcsodát visszájára fordítja, és ugyan nem szünteti meg a sokféleséget, a nyelv sokféleségét, de mégis tudja egyesíteni az embereket. A pünkösdi csodában mindenki érti az Istennek az üzenetét, az apostoloknak a tanítását, az isteni megváltásról, Jézus föltámadásáról szóló tanítását, mindenki egyként sajátjának érzi. A pünkösdi csoda az, amelyik a bábeli nyelvzavarnak a visszafordítása a megváltás után. A lélek egyesítő ereje képes arra, hogy az emberek igaz, hogy sok nyelvet beszélnek, de ezek nem átokká válnak a sokféleség, a nyelvek sokfélesége, a hitek sokfélesége, hanem a Szentlélek erejéből fakadóan áldássá tud formálódni. De csak akkor, hogyha azt az Istennel éljük meg, hogyha az Istenben akarjuk az egységet megvalósítani, nem pedig az Isten nélkül. Ez a történet is az jó és emberszerető Istenről szól, aki figyeli az embereknek a munkáját, és meggátolja a rossznak az elterjedését. Mi is, ha lélekre figyelünk, és a lélekkel együtt akarunk munkálkodni, akkor leszünk képesek arra, hogy ezt az egységet nem csak az emberek egységét, hanem az Istennel való egységnek a munkálásában mi is részt tudjunk venni. Adja Isten, hogy a Mária Rádió minden hallgatója részese legyen ennek a nagy Isten akarta egység művelésének. Amen.